első 15 igeversét olvasnánk föl. János evangélium a 3. fejezet első 15 igeverse eképpen hangzik. Tehát János evangélium a 15. fejezet első 15 verse. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt. Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle, hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethetik ismét? Jézus így felelt, bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondom neked, újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar, hallod az ugását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle, hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt, te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod. Bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az emberfia. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen. Imádkozzunk! Urunk, a Bibliánk egyik legfontosabb ige szakasza áll most előttünk, és kérünk, hogy te nyisd meg számunkra, nyisd meg a szívünket és a fülünket, mert szeretnénk, Urunk, tudni azt, hogy hogyan kell helyesen viszonyulnunk hozzád. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor hamis dolgokra használtuk a nevedet, használtuk azt, hogy talán mi már ismerünk téged, ismerünk úgy, mint Nikodémus, aki tudjuk, hogy az Istentől vagy, tudjuk, hogy nagy ember vagy, tudjuk, hogy feltámadott úr vagy, csak éppen azt nem tudjuk, hogy hogyan viszonyuljunk hozzád, és azáltal hogyan kell az életünket teljesen odaadnunk, átadnunk neked. Urunk, köszönjük, hogy te elmondod, hogy aki hisz. A Mózes idejében, aki hitt, megmenekült. Aki hisz benned, megmenekül. Urunk, köszönjük a megmenekülés lehetőségét, kérünk, hogy hadd tudjon mindenki úgy elmenni innen, hogy megmenekült állapotban van. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Testvéreim, Nikodémus az az ember, akiről csupán János evangéliumában olvasunk. Nem tudjuk pontosan, hogy miért csak ott olvasunk róla, mert olyan kulcs szereplőnek, vagy olyan fontos szereplőnek tűnhetne. Nem tudjuk azt se, hogy ezen a három alkalmon kívül, amikor János megemlíti az evangéliumában, ezen kívül az apostoli korban, az apostolok cselekedeteiben, amikor az apostolok tevékenykedtek, akkor Nikodémusnak mi volt a feladata, vagy ő már akkor megtért, újjászületett ember volt, mert azt látjuk, hogy próbált az Úr Jézus is védeni a János 7:50-ben, azt mondta, hogy hát el lehet-e valakit ítélni, hogyha nem lett kivizsgálva az ügye, és nincs rá bűn bizonyítva, próbálta Jézust védeni, valamint tudjuk, hogy a sírnál is ott van, Nikodémus is, amikor Arimátiai József a sírba helyezteti. Azt látjuk, hogy János valamiért fontosnak tartja őt megemlíteni, a körülbelül első század vége felé íródott János evangéliuma, nem tudjuk pontosan, hogy ezt miért tartotta fontosnak. Egy valami biztos, hogy leíratott számunkra, és a Bibliánknak valóban egy olyan kulcs mondata következett volna a 16. versben, ami még majd el fog hangozni, a János 3.16, amely olyan örök érvényű igazságot hordoz, és egy mondatba sűríti bele mind az Ószövetséget, mind az Újszövetséget, hogy nem lehet megkerülni. Nikodémus, aki a zsidók vezető embere volt, a főtanács egy tagja volt, 70 tagú főtanács, plusz a főpappal kiegészülve, amit az ószövetségi időkből mentettek át, ugyanis tudjuk, hogy Mózes választott 70 férfit, és az a 70 férfi plusz Mózes, így 71-en voltak a vezető testülete a zsidó népnek a későbbiekben, és ezt hagyományozta át a zsidó nép a már új szövetségi korra is, és azt látjuk, hogy a zsidóknak persze az új szövetség nem köszönhető, hanem mi kezeljük így keresztények ezt az időszakot így. Mégis azt látjuk, hogy ez a fő tanács, ami majd később az Úr Jézus Krisztus megöletésében nagyon erős szerepet játszik. Ez a fő tanács olyan emberekkel volt feltöltve, akik készek voltak a sötétben Jézust elítélni, nem tudjuk pontosan, hogy Arimátiai József és Nikodémus hivatalos volt arra a titkos tárgyalásra, mert volt már erre példa, hogyha valamit valamelyik testület keresztül akar vinni, akkor megpróbál úgy ülésezni, hogy azok a tagok éppen valahogy úgy szabadságon legyenek, vagy éppen ne legyenek ott, akik ellene tudnának szavazni. Egyébként ennek köszönhetjük, hogy 78-ban visszaérkezett a korona Magyarországra, hogy Amerikában így oldották meg azt az ülésszakot, amikor megszavazták, hogy hazaérkezhessen. Nagyon érdekes dolgok vannak a történelemben, talán nekünk valamilyen szinten áldás ez. Az Úr Jézus Krisztusra nézve ott olyan szempontból nem volt áldás, hogy a halálát hozta, de tudjuk, hogy egy szükségszerű áldás volt miránk nézve, hogy életet nyerhessünk. Tehát Nikodémus ennek a főtanácsnak volt a tagja, aki nyitott szívvel közeledett az Úr Jézus felé, és egy kicsit hogy szoktuk ezt mondani, amikor úgy valaki kerülgeti a forró kását, talán így, amikor elkezd valamit mondani, de igazániból nem azt akarja mondani, valami mást akar mondani, de valahogy fel akarja vezetni szépen, hogy ne tűnjön olyannak, hogy ő igazániból most tulajdonképpen egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben van, nagyon-nagyon égető, szükséges választ kellene, hogy kapjon. Elkezdi mondani, hogy Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Mit kellett volna erre az Úr Jézusnak mondani? Ó, végre! Végre egy olyan ember, aki a nagy tanácsból fölfedezi, hogy ki áll itt a színe előtt. Talán ezt várta Nikodémus? Nem tudom, hogy mit várt. Egy valami biztos, az Úr Jézus nem arra válaszol, ami a szánkon van nagyon sokszor, és amit a mi agyunkkal kieszelünk, hanem arra válaszol, ami igazándiból szükséges, ami a legszükségesebb, ami a dolgok közepébe való vágás jelenti, nem húzza és a végtelenség nem nyújtja el ezeket a beszélgetéseket, hanem ez az egész beszélgetés 21 versbe belefér. És nagyon döbbenetes az, hogy olyan igazságok vannak itt leszögezve, amelyeket nem lehet megkerülni annak az embernek, aki az Istennel színről színre akar úgy találkozni, hogy ne az ítéletével találkozzon, hanem az ő áldásával. Az Úr Jézus nem megveregeti a vállát a dicsérő szó után, és elérzékenyül, hogy jaj, milyen nagyszerű emberek vannak itt Jeruzsálemben, hanem rátér a lényegre. Persze, valószínű, hogy oda akart volna kikeveredni Nikodémus is, hogy hát mit cselekedjek ahhoz, hogy üdvözüljek. Mert a legtöbb ember ide akar kikeveredni, amikor jönnek az ilyen különböző kis burkolt dicséreteikkel, burkolt dolgaikkal, de azt látjuk, hogy a legtöbb ember fölvállalja, és előbb-utóbb oda akar kiukadni, hogy mit cselekedjek. Az Úr Jézustól kérdeztek már ilyet a gazdag ifjú is, megtett mindent, ami a törvényből lehetséges, ő mindent megtett, mégis úgy érzi, úgy tapasztalja, hogy semmi köze az Istenhez. Mindent megtesz, amit a törvény mond, mégis nincs köze, nincs közeledése az Istenhez. Olyan távoli ez az Isten, nem pedig személyes Isten. És az Úr Jézus azt mondja, hogy hogy bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Hát a lényegre is tértünk, Nikodémus nem azt mondja, hogy hát most ez hogy jött ide szóba? Most ezzel nem teljesen ezért jöttem, hanem az Úr Jézus rátapintott a lényegre, ezért jöttél. Mert azt gondolod, hogy a folyamatos lelki csiszolódás által, minél őszintébb Isten tisztelet végrehajtás által közel lehet, vagy közelebb lehet az Istenhez jutni, és hogyha jön egy Jézus, akkor viszont az derül ki, és a második fejezetnek az utolsó versei, amikor az Úr Jézus megtisztítja a templomot, és azt mondja, hogy romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem, ezután hangzik el ez, és a 23. vers mondja, hogy amikor Jeruzsálemben volt a húsvét ünnepén, sokan hittek az ő nevében, mert látták a jeleket. Látták a jeleket, amelyeket ő tett, mondja a 2.23, és utána történik ez a beszélgetés Nikodémussal, megy oda Nikodémus az Úr Jézus Krisztushoz. Nem szeretném azt a látszatot kelteni, hogy meg kell várni, amíg az emberek Jézushoz jönnek. Mert az Úr Jézus azt mondja, hogy ti vigyétek ki az emberek közé Jézus Krisztust. Jézushoz ma nem tudnak jönni az emberek, az Úr Jézust ma nem tudjuk konferenciákra, meg különböző rendezvényekre meghívni, nekünk kell oda vinni az embereket az Úr Jézushoz, nekünk kell olyan életet élnünk, olyan csodákat és jeleket és csodákat tennünk, csodajeleket tennünk, amelyekkel bebizonyítjuk, hogy az Úr Jézus Krisztushoz tartozunk. És az emberek jönnek az ő talán dicsérő, talán nem tudom milyen megjegyzéseikkel, olykor talán kérdéseikkel is, de látnunk kell ezek mögé, hogy mire akarnak ezek igazándiból kiukadni. Mert az Úr Jézus egészen elmondja, mi kell, hogy történjen? A 7. versnek a vége a legcsodálatosabb esszencia, azt mondja, újonnan kell születnetek. Mindenképpen szükséges újonnan születnetek. Segítségül hívom az 1686-os kiadású Károli Bibliát, amiben még inkább segít nekünk, hogy mindaz az idői, mint pedig a tartalmi részét, a térbeni részét lássuk ennek az igének. Azt mondja itt az ige, szükség néktek újonnan születtetnetek. Ugye szoktam erre hivatkozni, hogy itt hangzik el a teológium passzívum, amit az Isten cselekszik. Ezt nem mi cselekedjük. Ezt az Isten cselekszik. Nikodémus is azért álltott értetlenül, hogy bár nem emlékszik a születésére, de a születés valahogy úgy történik, hogy az édesanyja megszüli a gyermeket, és hogy lehet másodjára is születni? Vissza lehet bújni az anya mélybe? Vagy ezt szimbolikusan kell megtenni? Vagy hogy viszonyuljunk ehhez? Szükség néktek újonnan születtetnetek. Vagy ahogy egy másik verzióban mondhatnánk, hogyha nem az idei, az újon van a hangsúly, hanem a térbeni. Ez a görög szó ugyanezt is jelenti, hogy szükség néktek felülről születtetnetek. Szükség néktek felülről megszületnetek. Mind térben, mind pedig időben, mind a kettő valami olyasmit takar, ami nem tőlünk függ. Egy új születés, egy gyermek születés, az nem tőlünk függ, hanem az anya ideje, amikor eljön, és János az első evangéliumban, János evangéliumában, az első fejezetben nagyon szépen beszél erről, hogy nem férfi akaratából van ez a születés, hanem ez az Istentől való születés, elolvashatjuk majd ott az 1.13.14-et, hogy ez a születés valami teljesen más, ez egy olyan születés, amely szükséges születés, nem olyan, ami ha van, úgy is jó, ha nincs, úgy is jó. Nem egy lehetséges, egy választható, hogy hát bevegyek a boltba, és a 8 féle rizs közül választok, hogy melyiket veszem le a polcról. Ez nem ilyen választható születés, hanem ez egy szükséges, olyan, mint amikor a muszáj kell, a szükséges lép elő. Amikor látja az ember, hogy menekülni kell onnan, mert valami nagyon nagy veszély fenyeget, akkor nem lehetséges, megadjuk rá a módot. Ugye akkor nem így mondjuk a gyermekünknek, hogy kisfiam, megadnám rá a módot, hogy a busz elől elugorj, vagy sétálj el onnan. Nem így beszélünk ilyenkor, hanem akkor... konkrétak vagyunk, szükséges azonnali döntést hozni, mert nem lehet tovább várni. És az Úr Jézus elmondja ezt Nikodémusnak, és nem derül ki az evangéliumokból egész pontosan, hogy ez a döntés megszületik-e. Az kiderül, hogy az Úr Jézus Krisztust, ez a Nikodémus a továbbiakban is Istentől jött emberként kezeli. Ott van, vele kapcsolatban van, akar róla sok mindent tudni, kész a halálánál ott lenni, kész fölvállalni, hogy a temetésében ő is segítkezik, mert az Istentől jövő emberként kezeli. De ez még mindig nem elég. Az Úr Jézus Krisztus nem elég Istentől jövő emberként kezelni. Többre van szükség. Változásra, ami bennünk szükségeltetik meg, ami bennünk kell, hogy létrejöjjön, ugyanis vagy újjá születünk, vagy újjá születtetünk, fölülről születünk, vagy pedig elveszünk. Vagy cselekvői leszünk az újjászületésnek, és az újjászületés olyan cselekedeteket visz bennünk véghez, és visz általunk véghez, amelyek Krisztusra mutatnak, vagy pedig maradunk hallgatói a Krisztus cselekedeteinek, a szép történeteknek, és summázzuk, hogy jaj, de szép volt akkor 2000 évvel ezelőtt, meg milyen jó az, hogy ma is van néhány olyan ember, aki ezt véghez tudja vinni, de azt mondja az Úr Jézus, hogy ennek az újjászületésnek alapos születésnek kell lennie. Az alapokat is felforgató születésnek kell lennie. Kisgyermekem rászokott a vonatok nézésére, egyelőre képernyőn, és keresünk ilyen vonatos videókat, és van ilyen, hogy óriás vonatok. Van egy ilyen videó, és ezzel kapcsolatban egy ilyen, elmondja ennek a vonatnak a vezetője, hogy vannak olyan helyek, ahogy Ausztráliába megy, hogy ilyen buckák vannak, ilyen kis hepehupás a sín, és azt ki kell javítatni, mert különben szétcsúsznak a vagonok összeillesztékei, és elhagyják a szállítmányt, és megy tovább egyedül a vagon, vagyis hogy a mozdony, és mutatták, hogy hogyan javítják meg az alapot. Teljesen ki kell kotorni, ami alatta van, a talpfákat leszedik, kikotorják teljesen, és új alapot tesznek oda, és úgy helyezik vissza, hogy ne legyen most már benne az a kis bucka, az a kis homorúság, mert különben kárt tesz a szállítmányban. Az alapokat kell helyre rakni. Amíg az alapok nincsenek a helyén, addig bármit lehet építeni, bármit lehet szállítani ezen a dolgon, nem fogja a helyét megállni. Mit jelent az, hogy újjá születni, fölülről születni, újjá születtetni? Azt jelenti, testvéreim, hogy egy új teremtés jön létre. Nem csupán megváltozás. Nagyon sok ember azt gondolja, hogy most neki növekednie kell valamilyen életterületen. Vagy meg kell javulnia valamiből, vagy meg kell tisztulnia valamiből, vagy föl kell emeltetnie valamiből, ami eddig nagyon lehúzza. De itt nem erről beszél az Úr Jézus Krisztus. Nem arról beszél, hogy nekünk valamit meg kell változtatnunk erőből, önerőből, hanem arról beszél, hogy itt valami teremtés jön létre. Az ember pedig tudjuk, hogy nem képes teremteni. Az ember a teremtettséget tudja alakítani, nagyon sok mindent létre lehet hozni, vasat, meg acélt, meg különböző dolgokat vegyíthetünk mi össze, de teremteni igazándiból nem tudunk. Nem vagyunk képesek semminek a megteremtésére, csak az Úr képes erre, és azt akarja az Úr, hogy megteremjen bennünk, hogy életre lépjen bennünk az új természet. A születésnél egy új élet jön a világra, ami azelőtt még nem létezett. Valami új jön létre. Egy új természet jön létre. Ez az új természetnek az a jellemzője, hogy valami teljesen máshogy viszonyul a világhoz, mint eddig minden más. olyan természet, amely krisztusi természet. Szükség nektek újonnan születnetek. Tudjuk, hogy az atyától jöttél, olyan jó lenne, ha te lennél a főpap, olyan jó lenne, hogyha te is a Sanhedrin tagja lennél, annak a 70-eknek a tagja lennél. Jézus nem erre a pozícióra törekedett. Jézus arra törekedett, hogy ezt az új teremtést át tudja adni. Át akarta adni, és meg akarta osztani Nikodémussal, ahogy velünk is meg akarja osztani. Új természet jön tehát létre, és új tapasztalat jön létre. A töredelmesség, a hit, az öröm és a remény. Ez veszi át a helyét a letörtségnek, a búsulásnak, az elkedvetlenedésnek, a depressziónak, a különböző olyan dolgoknak, amivel ma úgy gondolom, hogy mindenki találkozik, nem kell túlságosan messzire mennie. Ez veszi át a helyét. Új tapasztalat veszi át a helyét. Egy olyan töredelmes szív jön létre, amely most már nem a saját tapasztalataiból él, hanem Jézus Krisztus megtapasztalásából él. Nem a saját olyan tapasztalásai, ami sok mindenre elvezették ebben a földi életben, hogy jól tudjon mozogni, hanem ezt most már tudja majd, talán az Úr föl akarja használni azt a sok tapasztalatot, amit megéltünk már, és amiben jártasak vagyunk, viszont akarja, hogy egy olyan új tapasztalat jöjjön létre, amely alapja az a töredelmesség, megtöretettség, amely, ha nincs meg, akkor nem tud semmi más sem ráépülni. A hit, az öröm, a remény és a szeretet és a lélek gyümölcsei. És azt látjuk, és erre mondja az ige, hogy a régiek elmúltak, és íme új jött létre. Idegen lettél ebben az országban, és egy másikban kezdesz otthonosan mozogni. Hát testvéreim, itt a határ szélén ezt könnyen tapasztalhatjuk, vagy gyakorolhatjuk is. Gyülekezetünkben nagyon sokan gyakorolják ezt. Milyen idegennek lenni? Hol érzi az ember magát idegennek? Ott, ahol valahogy nem az ő képére és hasonlatosságára formáltatnak a dolgok, vagy talán nem ért olyan jól azt, amit mondanak, olyan idegennek érzi az ember magát. És testvéreim, azt látjuk, hogy feltámasztatni egy új életre, ez jelenti, hogy egy másik országnak az otthonában érzem magam otthonosan, egy másik országban mozgok otthonosan. És testvéreim, hogyha az Isten országa, akkor jó helyen vagy. De hogyha az Isten országában nem mozgol, mozogsz olyan otthonosan, akkor valami baj van. Akkor valami nem történt meg a szívedben. Akkor nem a szeretet, akkor nem az Istennel való megtapasztalás, az új természet, az új tapasztalat, és egy új világ jön létre. Nem az a típusú új világ, amit a Jehova tanúi hintenek, hanem az új világ úgy jön létre a te életedben, hogy csupa csodákkal leszel körülvéve. Ugye az elinduló hívő ember, ahogy az új teremtés, egy új kisgyermek, amikor megszületik egy kisgyermek, nem kell mondani, hogy új, elég, hogyha azt mondjuk, hogy kisgyermek, akkor megszületik egy kisgyermek számára minden új. És testvérem, ahogy elindulunk a hitben, nem mondhatjuk azt, hogy ezt is tudom, ezt is, mindent tudok. Nem. A hitben nem így indulunk el, testvéreim. A hitben mindenki úgy kellett, hogy elinduljon, hogy semmit nem tud. Semmit, az égvilágon semmit nem tud. Emlékszünk Pál apostol, hogy indult el a hitben? Leesett a földre, nem tudjuk, hogy lóról vagy hogyan. Annyit olvasunk, hogy leesett a földre, és onnantól kezdve 3 napig böjtölt, és fogalma nem volt, hogy kicsoda ő, kicsoda az, akit eddig szolgált, kicsoda az, aki megszólította, kicsoda ki. Egy teljes káoszban volt az élete, egy teljes olyan helyzetben, hogy kicsit legyél csöndben, kicsit nem szedd össze magad, mert nem szedhette össze magát, hanem jött majd Anániás, és elmondta neki, hogy az Úr választott ki téged. Most már légy szíves, ehhez az Úrhoz ragaszkodj. És testvéreim, egy gyermeknek minden új. Aki azt gondolja, hogy a hit útját csak át kell ültetni a tapasztalatból a hitbe, az nagyon-nagyon sokat téved. Teljes tévedésben van. Nem lehet átültetni. Egy gyermeknek minden új. Mindenre rácsodálkozik. Egy újszülött mindenre, az égvilágon mindenre rácsodálkozik. Sokszor szoktuk mondani, hogy a legjobb játékok azok a csomagolás. mások. Mert a két gyermeknek az csörög, zörög, az valami olyan tükröződik, meg a játék, ha jó, gurul, és akkor mi van? De ez olyan képlékeny, olyan alakítható, olyan tudok vele valamit kezdeni. Hát testvéreim mindenre csodálkozik, rácsodálkozik a testvéreire, rácsodálkozik a játékokra, amiket már egyébként a nagyobbak már úgy megvetőleg néznek, hogy hát mit lehet ezen csodálkozni, mit lehet ezen tologatni, mit lehet ezen valamit élvezni. Hát testvéreim, a hitben járó embernek minden, ami a hittel kapcsolatosan új, arra rá kell, hogy csodálkozzon, mint ahogy egy kisgyermek. Egy friss megtért mondta el egyszer, hogy vagy én változtam meg teljesen, vagy pedig a világ. És erre azt mondta rá valaki, hogy hát igazándiból mind a kettő. Hogyha nem változott meg mind a kettő számodra, akkor nagyon nagy baj van. Akkor nagyon nagy. Én megváltoztam, de a világ az ugyanolyan szennyes maradt. A világ megváltozása, minden szép és jó, jaj, álljunk hozzá máshogy. Álljunk hozzá úgy, hogy hát igazándiból, ahogy elhangzik az egyik felvilágosodási műben, ez a legszebb világok legszebbike, és most már tekintsünk úgy rá, hogy jaj, az Úr adta a virágokat, az Úr adta a növényeket, meg az áprilisi havat, milyen nagyszerű dolgok vannak ezen a világon, rácsodálkozunk, és jaj, hát eddig velem volt a baj, nem vettem észre ezeket, de most már kinyílt a szemem, jaj, de szép ez a világ, és akkor lehet így örömködni benne. Hát nem, testvéreim, hogyha a szívem nem változott meg, hiába akarom a világot másnak látni, mint ami valójában, mert ha a szívem változik meg, akkor látom ezt a világot úgy, ahogy Jézus Krisztus látja. Nem pedig csupán azt a rengeteg szennyet, mocskot benne, amit Jézus is látott. Hát előtte levő fejezetből olvashatnánk el, hogy Jézus megtisztítja a templomot. A templomot. Mert féltő szeretettel viszonyult hozzá, és a zsidóknak ez a vágya, ezért akarnák újraépíteni azt a templomot, hogy végre átadják az igazi messiásnak, és hogy trónoljon benne az igazi messiás, aztán nem tudjuk, hogy majd hogyan épül meg, vagy megépül-e, vagy a zsidóknak ez a váradalma mennyire a Bibliántól függ. De azt látjuk, hogy mind a kettőnek meg kell változni, mert a benned levő megváltozás a másikat is életre keltette. Ezt a világot életre keltette. Jézus Krisztus halt meg a világban levő emberekért. Őket is életre akarja kelteni. Hogyha te az életet hordozod ezen a világon, akkor rá fogsz csodálkozni erre a világra, és nem csak úgy, mint a természet szép templomára, hanem úgy, mint amit az Úr Jézus Krisztus azért hozott létre, hogy ebben a közegben ismerje meg az emberiség az ő megváltását és az ő személyét. És testvéreim, a kétszer született embernek a világ felfordult. Felfordult, a feje tetejére állt, és nem olyan értelemben, hogy minden visszásan működik, hanem ahogy az énekünk mondja, hogy megfordult ez a világ, és szívem érte ég. Megfordult ez a világ. Nem úgy történik most már minden, ahogy eddig volt, mert amit szerettünk, azt ezután már megvetjük, amit meg eddig megvetettünk, ilyen lelki értékek, mert mi menjünk, ott csináljuk a dolgunkat, azokat elkezdjük szeretni. Azok táplálják azt, hogy a mi dolgunkat jól csináljuk. És azt látjuk, hogyha új világ jön, új természet, új tapasztalat, és új világ létrejön, akkor egy olyan új erő születik, amelyet nagyon sokan azt gondolják, hogy csupán ilyen gravitáció, meg ilyen összetartó erő, meg nagyon sokféle erő, de mi tudjuk egészen pontosan, hogy ez a Szentléleknek az ereje új erőt érez magában, sőt új erővé válik bennünk. Az újjászületés egy a legnagyobb értelemben vett megváltozás. A legnagyobb megváltozás. Ettől nagyobb változás nincs ezen a világon, legyen az rákos betegség, legyen az valakinek visszaadja az Úr a fülét. Nem tudom, hogy Málkusnak a füle egyébként ott volt-e a földön, miközben visszaadta a fülét, és egy másikat teremtett oda az Úr, vagy azt tette oda vissza, erről nem beszél a mi igénk, de egy sokkal nagyobb csoda történik akkor, amikor valaki újjá születik, mint amikor valaki valamilyen betegségből felgyógyul. Mert a legnagyobb megváltozás, ami érhet ezen a világon, az, hogy az Úr újjá szül bennünket. A Szentlélek munkája természet fölötti módon a szívünkbe beleplántáltatott, és különben, hogyha ez nem történik meg, semmi közöm nincs Istenhez és az ő országához. A munka olyan erő, amely gyökeres, ami lelki, ami csodálatos, és ami isteni. Az Úr ilyen új életre hív bennünket. Nem szégyen rácsodálkozni erre a világra. Nem szégyen örömködni azért, amiért a hittestvérem már 20 évvel ezelőtt örömködött. Nem szégyen. Egyébként a 20 évvel ezelőtti örömködésünk is újra örömet adhat nekünk. Holnap után lesz 25 éve, hogy az Úr Jézus mellett döntöttem. És nagyon hálás vagyok, hogy olyan pitiáner lelki dolgokért is tudok örülni, amiért 25 évvel ezelőtt örültem. Egy bátorító szóért, vagy olyan dolgokért, ami azt gondolná az ember, hogy már lélekben sokkal előrébb kéne tartani. Nem. Testvéreim, az Úr azt akarja, hogy az ő országára csodálkozzak rá. Az Úr Jézus, amikor próbált ecsetelni, hogy milyen az Isten országa, ugye ott a Máté 13-ban, olyan az Isten országa, mint a. És próbálja elmondani, de maga az Úr Jézus Krisztus is meg van kötve, mert a szavak által kellene valami olyat elmondani, ami szinte kibeszélhetetlen. Ami nem elmondható, azt mondja itt Nikodémusnak, bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le az emberfia, és ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie. Mi kellett ott a pusztában ahhoz, hogy az emberek az ő halálos, mérges betegségeikből meggyógyuljanak? Mi kellett? Mi kellett? És nagyon sokszor misztifikáljuk az újjászületést, a megtérést, a Jézus mellett való döntés. Az kellett azoknak az embereknek, hogy elhiggyék azt, hogy az a kígyó tud engem megmenteni. Az ért kígyó, nem a valódi, ami megcsípett, hanem annak egy olyan mása, amit Mózesnek kellett készíteni. Az ment meg engem. Mit kellett tenniük, amikor lehorgasztották a fejüket, és csak maguk elé a földön látták az ő kis saját életüket? Föl kellett tekinteniük. És testvéreim, erre van szükség. A föltekintésben benne van az, hogy onnan várok valamit. Várok valamit, ami engem mássá tesz. Ami olyan emberré tesz, amilyen előtte még nem voltam. És testvéreim, az Úr Jézus ennyit mond, és ahogyan Mózes a pusztában felemelte a kígyót, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen. Testvéreim, ezt kéri tőlünk a mi Istenünk, mindössze ennyit, hogy akarjunk ő vele járni. Hogy ne csupán érdeklődjünk Jézusról, hogy ne csupán több jelet akarjunk látni, mert később még több jelet akarnak látni. Még több mindent. Sőt, egészen a keresztig elmennek, hogy ha Isten fia vagy, most bebizonyíthatnád, hogy az Isten fia vagy. De az Úr azt mondja, hogy nem. Ő bebizonyította az ő halála által, hogy kész volt életet adni, és szeretné azt, hogyha ő mellette döntenénk. Azt mondja, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ne vesszel, te sem. Amen.